tartsa meg előadását.
Köszönöm szépen, köszöntök mindenkit. Barta Péter vagyok az Alcatel-Lucent Magyarországtól, és annak kapcsán, vagy azért tartok előadást itt most, mert a NIFI házatában és üzemeltetésében mi általunk szállított és telepített VDM rendszer üzemel. És tulajdonképpen az előadásomnak a vezérfonala vagy a gondolata az az lenne, hogy egy ideje már üzemel ez a hálózat, még ha nem is annyira régóta, de már mondhatjuk azt, hogy stabilan üzemeltetés vagy üzemelési fázisban van. És ennek kapcsán tapasztalatokat, illetve a dolgokat elhelyezni, helyére tenni szeretném az előadás során. És végül is, ahogy az előadásomat készítettem, és ahogy kialakult, nem kifejezetten tapasztalatokat fogok elmondani, hanem sokkal inkább arra törekszem, hogy egyrésztről elhelyezzem, pozícionáljam a VDM rendszert magát, és ebből adódóan a jellemzőit, a fő jellemzőit elmondjam, hogy minél kézzelfoghatóbb, vagy megfoghatóbb legyen, hogy mi is ennek a technológiai résznek a szerepe és helye, illetve arról szeretnék még beszélni, hogy vagy bizonyos irányokba kitekintést adni, hogy milyen irányban fejlődik, milyen irányban várhatóak további fejlesztések ezen a területen. És ennek megfelelően ezek a főbb témái lennének az előadásnak. Tehát ahogy említettem, elsőnek elhelyezném, egy kicsit megpróbálom a nagyságrendjét érzékeltetni és bemutatni annak, hogy hogyan kell elképzelni, hogyan kell a helyre tenni ezt a technológiát a többi távközlésben használatos technológiához képest. Egy pár szót beszélnék a magának ennek a rendszernek az üzemeltetése és távfelügyelete felügyeletével kapcsolatban, hogy itt milyen szempontok vannak és milyen megoldásokra van szükség. Beszélnék röviden a többi távközlési rendszerrel való összekapcsolódási lehetőségekről, hogy erre milyen módok vannak. És a kitekintés részben pedig leginkább a mai pillanatnyilag alkalmazott átviteli sebességeknél nagyobb sebességekről és azoknak a szempontjairól fogok beszélni. Elsősorban azért, mert majd ott ki fogok rá térni, most vagyunk annál a választóvonalnál, ahol viszonylag jelentősebb technológiai változtatásra van ahhoz szükség, hogy tovább lehessen lépni, és ezt szeretném érzékeltetni az előadás utolsó részében. Először is azzal kezdeném tehát, hogy az arányait minél jobban megpróbálnám helyre tenni a VDM technológiának a többi technológiához képest, ezért egy ilyen összehasonlítás, egy egyszerű összehasonlító táblázattal kezdenék, ami rögtön a nagyságrendeket, meg az alapvető tényeket mutatná néhány fontos szempont szerint. És itt a táblázatban ez a két csoportot hasonlítom össze, a VDM-et, illetve minden más, második, harmadik rétegbeli rendszert, amik persze önmagukban egymáshoz képest is amúgy nagyon különbözőek, de abból a szempontból, amilyen vonalnak a mentén én most végig fogok menni a VDM-en addig, hogy eljussunk addig, hogy milyen VDM rendszer üzemel most végül is a hálózatban, és milyen képességekkel rendelkezik az. Tehát, hogy ebből a szempontból az összes többi rendszerhez képest fogunk különbségeket, eltéréseket látni a VDM rendszernél, tehát a más rendszerekhez képest azokat egy csoportnak lehet ilyen szempontot tekinteni, méghozzá legfőképpen azért, amit ide föl is írtam, hogy a minden más technológia, és itt ami a felsorolás van, hogy főleg amikre itt gondolni lehet, hogy ezt kicsit hasonlítjuk az SDH, Ethernet vagy IP, azok mind elektronikus tartományban működő technológiák, míg a VDM az optikai tartományban működő technológia. Tehát amikor itt azért lesz az érdekes, azért kezdem ezzel rögtön, hogy amikor beszélek majd dolgokról, hogy a VDM-ben a fejlesztéseknek köszönhetően mit sikerült elérni, milyen funkcionalitást, milyen képességeket, akkor valaki gondolhatja azt, hogy ez miért olyan nagy szám, hiszen ugyanezeket sok más technológia már régóta tudja. Itt ezért lehet most itt egy ilyen határvonalat húzni, mert az alapvető különbség az, hogy a VDM az egy alapvetően egy teljes mértékben az optikai közegben, optikai eszközökkel működő technológia, míg az összes többi az elektronikus tartományban működik, aztán azon belül egymástól is nagyban különböznek, de most ilyen szempontból ezért kezelhetőek egy csoportként. És hogy miért, ebből a távol az is látszik rögtön, hogy miért is használunk mégis VDM-et, vagy mi az, amit mindenképpen használjuk és bevezetjük gyakorlatilag már mindenhol, az az első sorban látszik, hogy a legfőbb nagyságrendi különbség a VDM és az összes többi technológia között az az, hogy a vonali kapacitása az nagyságrenddel nagyobb. Tehát egy mai VDM rendszernek a vonali kimenetén az optikai szálon, amit át tudunk vinni kapacitást, az több száz gigabit per szekundum lehet a VDM multiplexálásnak, nyalábolásnak köszönhetően, míg bármelyik másik technológiának a saját vonali interfészén, ott tipikusan egy optikai szálon tipikusan valahányszor 10 gigabites, enszer 10 gigabites nagyságrendben első sebességet tudunk, mint vonali sebességet elérni. Viszont ezt annak köszönhetjük, hogy az optikai tartományban működik, viszont az az ára, hogyha a rendszernek a rugalmasságát, kezelhetőségét nézzük, az ilyen képességeit, akkor viszont korlátosabb, még ma is jó néhány ponton korlátosabb, mint az elektronikus tartományban működő technológiák, mert az, hogy azok elektronikusak, az rengeteg lehetőséget nyújt arra, hogy könnyen kezelhetőek legyenek. És ennek a gondolatnak a mentén mennék már is végig, csak előtte még a VDM-nek néhány, illetve egészen pontosan két alapvető tulajdonságát szeretném elmondani, vagy így megmutatni, hogy mi az a két gyakorlati szempont vagy ok, ami miatt a VDM megkérdőjelezhetetlen, és amelyet mindenképpen használjuk. Az egyik az, ami az előbb is mutattam, a vonali kapacitás, ami ugye annak köszönhető, hogy a VDM, mint a neve is pontosan erre utal, arra képes, hogy több egymástól független optikai jelet egyetlen optikai szára összenyaláboljon, összefogjon, és ennek is köszönhető ez a nagy sebesség, hogy mit tudom én, 10 gigabites jelekből tud több tucatot egy optikai szára összemultiplexálni. Ugye ez a VDM definíciója, ez az egyik fő oka annak, hogy a gyakorlatban alkalmazunk, ez a nagy kapacitás, amit elértünk vele. Van egy másik, ugyanilyen fontos, lényeges tulajdonság, amire kevésbé szoktunk gondolni, de szeretném ezt is aláhúzni, és a következő két ábrán ezt érzékeltetni is így szemléletesen. Az pedig az, hogyha nagyobb távolságra szeretnénk sok összeköttetést eljutatni, vagy sok csatornát eljutatni, akkor hogyha elektronikus technológiákat natív módon próbálunk meg így átvinni nagy távolságra, abban az esetben külön-külön optikai szálakon mondjuk, akkor a következő ábra rögtön mutatja is, akkor nem csak arról van szó, hogy több optikai szál kell, mert nem nyaláboltuk őket össze, hanem arról is szó van, hogy ha nagyobb a távolság, akkor minden egyes jelfolyamot önmagába kell erősíteni vagy regenerálni, tehát rengeteg aktív eszközre van ahhoz szükség, hogy a nagyobb távolságot több csatorna vagy több összeköttetés számára elérjük. Ezzel szemben a VDM-nél nem csak az előny, hogy csak egyetlen optikai szál kell, hanem az is, hogy drasztikusan lecsökken az aktív, az erősítés, a távolság átidalásához szükséges aktív eszközöknek a száma. A gyakorlati alkalmazásban ez legalább olyan fontos szempont volt, ami miatt a VDM megkérdőjelezhetetlenül megjelent és elterjedt, mint az, hogy optikai szálakat tudunk vele megtakarítani. És akkor ezek után magáról a VDM-ről, vagy a VDM-en belül egy kis fejlődés történetet szeretnék így néhány durva lépésbe végig mutatni, amivel oda szeretnék kiukadni, hogy mire képes az a VDM rendszer, ami a NIFI házatában is üzemben van, és ott akkor húzni egy, és akkor annak a végén tenni egy összehasonlítás, vagy megállapítás, hogy akkor kezelhetőség, rugalmasság, kihasználhatóság szempontjából az elektronikus tartományokban lévő rendszerekhez képest hogy néz ki a dolog. Ez így tömören a VDM-nek a fejlődése a technológiailag a mai állapotig, ma ez a legutolsó pontnál tartunk. Kezdetben fix felépítésű VDM berendezések voltak, ami azt jelentette, hogy az, hogy honnan, hová tudunk csatornát eljutatni, kicsatolni, továbbvinni, vagy átmenőbe továbbvinni egy adott csomóponton, az, hogy úgy mondjam, bedrótozva fizikailag, ahogy a berendezés, egy adott berendezés fizikailag felépítettünk, az attól függött, tehát a lényeg az, hogy nem volt lehetőségünk arra, hogy távolról ezt mondjuk szoftveresen átkonfiguráljuk, szemben mondjuk ugye az elektronikus tartományban működő rendszerekkel, ahol távolról tudjuk vezérelni a csomópontokat, hogy honnan, hová menjen összeköttetés. És ez volt egyik fő szempont, ami alapján a VDM rendszereket fejlesztették. Átkonfigurálható eszközöket fejlesztettek ki. Ezen belül is volt két generáció, az első generációról nem sokat beszélnék, itt csak annyit mondanék, hogy az megoldotta azt a problémát, hogy tetszőleges csatornát végződtetni, vagy átmenőbe kapcsolni tudjunk egy csomó ponton, de a másik gondját a kezdeti VDM rendszereknek azt, hogy kötött a hálózati topológiai is, tehát nem csak a kicsatolás vagy tovább vitel, hanem a topológia is kötött, azt ez továbbra sem oldotta meg, itt a mögött a megjegyzés mutatja. És a mára kialakult, átkonfigurálható RO-ADM optikai csomópontokból fölépülő VDM rendszerek ezt a szempontot is megoldják, hogy egy optikai csomópont ne csak két vonal irányhoz tudjon csatlakozni, és ebből kifog ne csak pont-pont vagy gyűrűs topológiát lehessen belőle fölépíteni, hanem több vonalját is képes legyen kezelni, és ezáltal a szövevényes hálózatokat is ki lehessen alakítani. Csak gyorsan végigfutunk egy érzékeltető ábrán, hogy ha fixen bedrótozott eszközeink vannak, akkor az milyen kötöttséget jelent a gyakorlatban, hogy ezt érzékelhessük. Ez itt egy első generációs vagy fix felépítésű rendszer esetén egy olyan vonal, ahol elindítunk négy csatornát, egy vonalnak a két végpontjára, és az közbőső állomásokon ágasztatjuk ki mindegyik csatornát egy állomásra jobbra balról, tehát az ábra mutatja. Ehhez a gyakorlatban olyan berendezéseket használunk, ami a teljes átvihető sávnak egy részét tudja kicsatolni, olyan eszközeink vannak, itt ez lesz majd a kulcs. Minden közbűs állomásra berakjuk ugyanazt a típusú eszközt, és azon látjuk, hogy egyetlen egy csatornát használunk ki a kicsatolásra. Hogyha ezt utána bővíteni akarjuk azzal, hogy minden állomáson nem csak egy, hanem két összeköttetést csatolunk ki, de azt már látjuk, hogy egy másik csatornasáv tartományba tudjuk elindítani, akkor független attól, hogy minden közbűső állomáson lenne még szabad kicsatoló port, de amiatt, hogy ezek teljesen fix felépítésűek, ami azt jelenti, hogy kötött az, hogy fizikailag melyik csatorna kiágasztására képes egy-egy eszköz, mégis be kell helyezni egy másik fizikai eszközt ugyanabba a berendezésbe, amin szintén csak egyetlen csatornát fogunk kicsatolni, csak egy másik sávból egyiket, és látszik az, hogy ez így egy tulajdonképpen pazarolunk, tehát eszköz kell pazaroljunk, és rugalmatlan megoldás, mindig helyszínen munkát kell végezni ahhoz, hogy ezt megtehessük, és akkor itt most a résztek nélkül ez inkább az eredmény mutatja. Ehelyett, hogyha olyan eszközeket tudunk alkalmazni, ahol az, hogy egy-egy fizikai kiágazó port melyik csatornát végződtesse ki, akkor egyszerűen egy következő csatorna kicsatolása igényének esetén egy következő fizikai portot ugyanazon az eszközön beállítunk egy teljesen másik alsávban levő csatornára, és azt ágasztatjuk ki. Ez megint egy olyan dolog, ami egy elektronikus tartalmi működő berendezéseknél teljesen természetes, hogy egy adott kiágazó interfészre bármelyik hívjuk időrésnek, vagy melyik technológiánál, hogy hívjuk, oda tudunk kapcsolni. Az optikai, mivel az optikai tartalmi működő rendszerről beszélünk, itt ez egy fejlődésnek volt az eredménye. És akkor ezek után még gyorsan, röviden, vagy tömören megnéznénk akkor azt, hogy akkor ennek eredményeképpen ma milyen felépítésű VDM eszközöket használunk. Ezek az eszközök, tehát átkonfigurálható RO-ADM eszközök. Ez a felsorás azt mutatja, hogy milyen főbb építőelemekből épül fel egy mai VDM berendezés, amiből csak azt szeretném kihangsúlyozni, hogy ezek között vannak olyan optikai eszközök, amiket már a kezdetektől fogva, VDM kezdetektől fogva használunk. Tehát nem minden, nem a teljes eszközpark vagy építőelempark cserélődik le, hanem csak kiegészül, és leginkább ezt az optikai kapcsolás lehetővé tevő eszközökkel, amiből többfajta technológiai megoldás van, de messze a legelterjedtebb az a úgynevezett hullámos szelektív kapcsoló VSS. A mi rendszerünkben is ezt használjuk, tehát a letelepített rendszerben is ilyen van. Ezt néznénk meg egy gyorsan közelebbről. Először egy ábra, egy ilyen szemléltető ábra, hogy végeredményben egy ilyen optikai kapcsoló eszköz milyen funkciót tud ellátni. Arról van szó, hogy a bejövő vonali jelet jelből az összes csatornát külön-külön szétválasztja, ezt most nem fizikailag kell feltenni érteni, ez inkább logikailag igaz, amit mondok. Azt, hogy ez hogy van megvalósítva, az egy másik kérdés. És aztán van egy kapcsolómező, mondjuk így, ami arra képes, hogy minden egyes csatornát több lehetséges kimenet közül, ami ma a gyakorlatban általában 9 szokott lenni, valamelyik kimenetre oda tud kapcsolni, tehát bármelyik beérkező csatornát, a vonalról beérkező csatornát bármelyik kimenetre, és egy adott kimenetre bármelyik tetszőleges csatornákat oda tud kapcsolni, nincs bármi kötöttség nélkül. És ebből kifolyólag itt látható egy tipikus berendezés felépítés, itt ez most konkrétan egy olyan optikai csomópontot mutat, amelyiknek 4 vonal iránya van, tehát amit említettem, hogy ez az eszköz, ennek a VSS eszköznek köszönhetően azt is meg tudjuk oldani, hogy ne csak 2, mint a régebbi védelemrendszerekben, hanem több vonal irányhoz is tudjunk kapcsolni, és ezt teszi lehetővé azt, hogy szövevényes hálózatot tudjunk építeni. És az előbb elmondottak alapján egy VSS arra képes, hogy egy bejövő adott csatornát, itt van a 9 kimenete, bármelyikről tudjon kapcsolni, ha ide kapcsolja, akkor ebbe az irányba, tovább halad az adott csatorna, ha ide kapcsolja, akkor ebbe az irányba, ha ide, akkor ebbe, ha pedig ezekre a kimenetekre kapcsolja, akkor pedig helyben végződteti, és ez egy teljesen vezérelhető optikai kapcsoló, tehát amire korábban nem volt lehetőség, ma van, hogy távvezérléssel gyakorlatilag azonnal meg tudjunk változtatni egy csatornának az útját, hogy hová megy. Rögtön lényegre törően, tehát ezzel már közelítünk ahhoz a funkcionális rugalmassághoz, amit az elektronikus rendszerek nyújtanak. Említsük meg azt is, hogy mi az, amiben még mindig nem nyújtja azt a rugalmasságot, amit az elektronikus rendszerek biztosítani tudnak. Az pedig az, hogy egy adott csatornát, hogy hányas számú csatornán, hányas sorszámú csatornán menjen a jel, ezt nem tudja megváltoztatni. Tehát ez egy tisztán optikai irányító, optikai fénysugarat irányító eszköz, de annak a csatornáját, az a hullámosztát nem tudja megváltoztatni, mert míg egy elektronikus tartalmiműködő berendezés képes, hogy bejön itt egy adott időrésen, az egy másik irányba, egy másik időrésen menjen ki. Arra az új generációs VDM sem képes. Ha ilyenre van szükségünk, akkor el kell helyezni úgynevezett transpondereket, ami optikai elektromos átalakítást végző eszközök, és egy ilyen transponder páron átvezetve tudunk hullámos változtatni, mert ha visszamegyünk az elektromos tartományba, és egy új optikai jelet indítunk, azt tetszőleges csatornán meg tudjuk tenni, de maga az eszköz anélkül, hogy elektromos tartományba visszajönnénk, nem képes erre, de akkor is jóval nagyobb rugalmasságot nyújt, mint korábban. Egy másik, ami még itt mindig kötött, az, hogy amelyik VSS-re kapcsolódik egy transponder, az adott transponder csak abban az optikai irányba, vagy vonal irányba, tud elindulni annak a jelet. Tehát erről a indító transponderről nem tudunk mondjuk erre, az a belső felépítésből adódik erre csatornát indítani, csak arra az irányra, amelyikre csatlakozik. Egy elektromos tartományban működben, és ez megint nem így van egy adott interfészünk, ahol bármelyik vonal irányba tudunk tovább kapcsolni az elektromos kapcsolómezővel. Itt ez nem adott, tehát tulajdonképpen ez a két fő kötöttség még mindig az elektromos tartományban működőkhöz képest. Mindenesetre ez utóbbi, mielőtt még mennék tovább, csak azt akarom mutatni, ez az a rajz, amilyen VDM házat megépült végül is. Ma ez már egy kicsit bővült, ahogy János is utalt rá, de lényegében erről van szó, és ahogy itt a zöld pötty mutatja, a csomópontok többsége az ilyen RUADM berendezésből épül föl, tehát alapvetően az egész hálózatban ez a kapcsolási lehetőség az rendelkezésre áll. És ebből kifolyólag akkor itt egy összehasonlítás, hogy akkor mi az, ami hogy áll ma az új generáció és a mostani VDM rendszer az elektronikus rendszerekhez képest. Szövevényes topológiát, tehát ez is képes támogatni. Ebből kifolyólag egy valódi hálózatot tudunk ezekből a rendszerekből is építeni, úgy hasonló az elektronikus rendszerekhez, ahol végtől végig felügyelhetőséget is lehet biztosítani, mindjárt beszélek még egy pár szót, megnézem, hogy állok az idővel. Viszont ahogy előbb néztük, vannak korlátok még mindig benne. Ezt most átugornám, hogy inkább többre maradjon idő. Egy pár szót a felügyelhetőségről. Én csak röviden annyit, hogy mivel egy egészen fizikai szinten működő rendszer, fontos az, hogy az egyes haladó csatornák egészen fizikai szinten felügyelhetőek legyenek, ezért legalábbis a mi rendszerünkben egy úgynevezett wavelength tracker alkalmazásával minden egyes csatornára az indulási pontba egy fizikai azonosító kódot helyezünk el, amit tehát a indulási pontban ráhelyezünk, és utána a hálózatban, vagy egy berendezésen belül rengeteg helyen tudjuk detektálni. Ennek köszönhetően egy adott összekötetés teljes nyomvonalai részes teljesítménydiagramot lehet látni mindegyes csatornáról, illetve egy adott pontban az összes csatorna egymáshoz képesti teljesítmény szintjei láthatók, amiket mivel egy fizikai szinten működő rendszer, ez fontos az üzemeltetés és hibabeltárolási szempontból. És a felügyeleti rendszerrel szemben is azáltal, hogy itt egy jóval összetettebb szövevényes hálózatunk van, nagyobbak a követelmények, mint a kezdeti védelem rendszereknél, ez elsősorban azt jelenti, hogy végtől végig menedzselés lehetővé tévő valódi hálózatmenedzserünk, menedzser szükséges, nem elég csak elemmenedzser szinten felügyelni, mint a korábbi védelem rendszereknél ez általában a helyzet volt. Egy képernyőkép a felügyeleti rendszerről, sem teljesen aktuális, de alapvetően így néz ki. És igen, itt még annyit, de inkább mennék tovább, hogy nem csak végtől végig felügyeleti rendszer, de egy hasonló egész hálózatot kezelő tervező szoftver is szükséges ennek a rendszernek az üzemeltetéséhez. Ezt most átugranám inkább, mert már látom, hogy az időnk az fogy, hanem még egy pár szó gyorsan a magasabb csatornasebességekről. Ez főleg fizikai fejlesztéseket kíván, ami benne mi cégünk, annak köszönhetően, hogy az elég ismert Bell laboratórium a cégnek a része, ennek köszönhetően elég jó eredményeket tudunk elérni. És a egyre nagyobb sebességű csatornák alkalmazása annak a konklúziónak az eredménye, hogy egy VDM rendszer összkapacitását többféle módon is lehet növelni, például egyre több csatorna alkalmazásával. Most nem megyek bele a részlekbe, de végül is az lenyúl a leghatékonyabbnak, hogyha az egyes csatornák sebességét növeljük. Tehát ma használunk egy kb. 80 csatornányi rendszert, ennél nem érdemes több csatornát használni különböző okokból, hanem arra érdemes törekedni, hogy ezen a 80 csatornán belül egy-egy csatornának a sebessége minél nagyobb lehessen. Ez a csatorna sebesség növekedés az egyébként folyamatos volt a VDM fejlődése életében. Kb. 2,5 gigabittel indultak, ma 10 gigabit az általános, és már jelennek meg a 40 gigabit, 100 gigabit csatorna sebességek. Itt, amit mondani szeretnék, csak alapvetően, hogy minden egyes ilyen ugrásnál valami plusz kellett ahhoz bevezetni, hogy hasonló hatótávolságot tudjunk elérni. Ennél a váltásnál az volt, hogy az 10 gigánál már hibajavító kódolást is használtunk. És aztán egy fontos választóvonal van a 10 gigáról, 40 gigáról vagy 100 gigáról ugrásnál, ugyanis itt többszöröződnek az átvitelt rontó tényezők. Ezért a 40 gigabit és a fölött jóval összetettebb, ezt szeretném érzékeltetni az árvában, jóval összetettebb vonali kódolás, úgy mondjuk moduláció szükséges a csatornákon, mint 10 gigabitig volt, ahol sima kibekapcsolgatást használtunk. A fázis moduláció az, amit használunk, és annak különböző fajtái 40 gigabit és 100 gigabiten, itt csak érzékeltetni akarják az ábrát, hogy ebből kifelé jóval bonyolultabb adók és vevők szükségesek. Több állapotú fázis modulációt is használunk, és ez az ábra mutatja, hogy a sima kibekapcsolgatáshoz képest mennyivel bonyolultabb felépítése van szükség. Itt egy fontos gyakorlati szempont az, hogyha fázis modulált jelet keverünk egy rendszeren kibekapcsolgatásra működő, tehát például 10 gigabites csatornákkal, és főleg azok egymásnak közvetlen szomszédjai, akkor jelentősen elromlik a fázis modulált jelnek az átviteli paraméterei. Úgyhogy egyik fő szempont ezen belül fejlesztéseknél, hogy ezt minél jobban csökkentsük ezt a hatást. Ennek az egyik egyszerű megoldása az, hogy valány csatornát üresen hagyunk köztük, de ugye ez meg pazarló. Úgyhogy a konkrét moduláció fajtájával lehet ezt befolyásolni például, hogy ez mennyire érzékeny erre a hatásra. Illetve ami ma hogy úgy mondjam, az aktuális technológia, az a úgynevezett koherens vétel, ahol helyi oszcillátort is használunk a helyreállításra, és utána egy nagyon komoly digitális jelfeldolgozás, tehát nagyon gyors elektronikákkal egy jeljavítás, amikor egy ilyen jeljavításon megy végig az érkező jel, amit az ábra próbál érzékeltetni, hogy kapunk egy teljesen rossz állapotú jelet, és az különböző digitális jelfeldolgozással az össze-vissza szórt pontokat egyre pontosabban visszahelyezik oda, ahol eredetileg lehettek, és ennek így állítjuk helyre a vetjelet, ezzel jóval zavartűrőbbé tesszük a rendszert. Elnézést, egy kicsit ilyen kutyafutába kellett befejezem, de akkor köszönöm szépen a lehetőséget is, meg a figyelmet is várjuk.
Köszönjük szépen. Kérdést, hogyha valaki fel szeretne tenni. Nekem lenne egy kérdésem, igen, ami úgy teljesen logikusnak tűnhet fel megfogalmazódni, hogy melyik az a hosszúság, aminél DVDM-re érdemes áttérni, Wide Area Network, Metropolitan Area Network, vagy Local Area Network, hiszen ugye magán tulajdonban lévő kábelek szálszámát növelni azt is lehet, ugyanakkor meglévő kábel végére DVDM eszközt is elhelyezni lehet. Na most hol az a távolság, aminél érdemes költségvetési szempontból DVDM-re átlépni?
Hát a VDM-re is érvényes, az erre nem tértem ki külön, mint mondjuk korábbi gerincszállító technológiákra, hogy egyre jobban a felhasználó fele megy kifele. Hát ettől függetlenül, hogy Local Area Networkben nem igazán gondolom, főleg nem DVDM-et, ugye itt most nem beszéltünk arról, hogy vannak egyszerű VDM-ek, CVDM és bonyolultabb DVDM. Ha kifejezetten DVDM-ről beszélünk, akkor mondjuk metróházatok az, ameddig DVDM-ről, amik DVD-met használnak, ami mondjuk ugye magyarországi viszonylatban tényleg mondjuk Budapesten belül vannak, hogy úgy mondjam, városi DVD-m állazatok is, vidéki város viszonylatban mondjuk nem, tehát ugye metró azért egy magyarországinál nagyobb városokat értünk általában, tehát erre ezt mondanám, hogy DVD-mmel metró hálózatig, CVD-mmel viszont annál kisebb hálózatokig is lemennek, ott tényleg az a szempont, hogy mi az olcsóbb VDM eszköz vagy szál, mert ez esete válogatja.
Köszönöm szépen, és átadnám a konferencia.
Köszönöm szépen.